Üdvözlöm Önöket, Boros Péter vagyok, Önök továbbra is az Arénát hallgatják, melynek mai vendége Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke. Ezt a beszélgetést felvételről hallják. Ott tartottunk, vagy ott hagytuk abba, hogy ha megfordítanánk a dolgot, és azt a kérdést tennénk fel, hogy mit tehet egy társadalom, mit tehet egy ember azért, hogy a másik embernek ne kelljen mondjuk a kukába turkálni ahhoz, hogy megéljen, ahhoz, hogy tudjon enni, és ha így tennénk fel a kérdést, akkor talán egy kicsit másképp állna hozzá a társadalom, nagyjából ugye erre jutottunk. Én magam végignéztem nem olyan régen egy kuka mellett a belvárosban, mert hogy ott parkoltam, ott kellett várnom, és azt vettem észre, hogy egyáltalán nem rosszul öltözött emberek kukáznak, illetve nem csak ők kukáznak, hogyha lehet ilyen sztereotípiával élni.
Már a hajléktalansággal kapcsolatban is elmondhattuk volna, hogy amikor itt rehabilitációról beszélünk, újrakezdésről, lakhatásról, akkor ezt tudomásul kell vennünk, hogy itt egy elhúzódó válságban vagyunk. Tehát senki nem gondolta azt 2008-ban, hogy nem indul el a gazdaság. Tehát nem lehet azt várni, hogy hirtelen itt mindenki megtátosodik, munkához jut, feláll. Tehát itt tudni kell, hogy egy folyamatos elszegényedés van. Tehát az elmúlt években tömegek szakadtak le a magyar társadalom testéről, és őket látjuk. Tehát egyre többüket látjuk, van egy felfelé mozgás egyébként Budapest felé a nyomorban élő településekről is. Tehát ezeket a képeket láthatjuk. De nem csak a kukázóknál, hanem láthatjuk az ingyenkonyhákban, a ruhaosztásokon. Tehát egyre több szégyenkező, jól szituált ember áll be a sorba. Hát talán sokan látták a húsvéti ételosztást a Blaha Lujza téren, a Krista Tudatú Hívők, amit csináltak, ez döbbenetes kép volt, ahogy babakocsikkal jól szituált emberek, mert hogy
több utcán keresztül állt a sor, igen, bejárt ez a mezettép a sajtó.
Fegyelmezetten is, amin el kell gondolkozni, tehát itt nem arról van szó, hogy egy csomó gonosz ember nem akar dolgozni, itt egy csomó ember nem tud dolgozni, nem jut hozzá, és eljut egy olyan szintre is adott esetben, ahol már nem tud akarni. Tehát ahol elveszti a célokat, kétségbe esik, széthullik. Tehát ez most egy ilyen jelenvaló dolog, amit egyébként nem kell feltétlenül átpolitizálni. Ez egy gazdasági válsággal mindenhol a világon együtt jár. A kérdés az, hogy a még meglevő lehetőségeinket hogyan használjuk föl. Tehát csodát nem lehet csinálni egy fogyó gazdaságban, de azt gondolom, hogy Magyarország még mindig nem tartozik a szegény államok közé, még mindig jóléti ország, és az a kérdés, hogy a társadalom hogyan kezeli ezt a kérdést.
Említette, hogy családok is álltak sorba, akár húsvétkor ezen az ételosztáson, és azt is említette, hogy a belügyminisztériummal is van egy program, és ha már szerintem szépen el is érünk ide a devizahitel fogalmáig, hogyha összerakjuk ezt az egész válságos dolgot. Múltkor is, amikor az Arena vendége volt, többször beszélgettünk a deviza válságba, a deviza problémába került családokról. Itt segíthet például akár egy eszközkezelő, akár mondjuk ócsa?
Hát ugye itt is jól föl kéne szeletelni a problémát. Én itt is nagyon egyszerűen azt gondolom, hogy ha szépen lassan át tudnánk hangolni a gondolkozásunkat a devizahitelekről, a lakásokról, a családokra. Tehát, hogyha ha nem arról beszélnénk, hogy milyen lakásállományról van szó, mekkora tartozásokról csak, hanem kik élnek ezekből a lakásokból, mert hogy van olyan család, aki 3 éve, 4 éve adott esetben minden nap retteg. Tehát nem tudja, valamiben reménykedik, hiszen mondták, hogy valami fog történni, de nem történik, hullanak szét a családok közben. Tehát én azt gondolom, hogy az eszközkezelő például, mint kvázi lakásügynökség, az egy nagyon jó ötlet akkor, és erről egyébként nagyon sokat tárgyalunk most, és örömünkre nagyon fogékony a kormányzat, hogy amikor az eszközkezelő átveszi a lakásokat, tehát ugye a bankokkal történő és a családdal történő megegyezés után, akkor ne csak a lakás minőségét, négyzetméterét, állapotát kössék meg, ne csak ügyvédek menjenek, ne csak közjegyző, ne csak bérleti szerződés, hanem ugyanolyan diagnózis készüljön az ott élőkről, hiszen ez a lényeg, hogy kik vannak abban a családban, nem fognak megtátosodni attól, hogy elbukták a lakásukat, és most már bérlők a saját lakásukban. Tehát itt igazából egy hihetetlen erős szociális munkát kéne ebben a krízis helyzetben lévő család mellé tenni, ha nem akarunk fél év múlva ugyanott lenni, ahonnan indultunk. Tehát ha ezt látnánk folyamatosan, hogy az eszközeinket, ami az eszközkezelőnél nem csak egy lakásból kéne állni, hanem a szociális munkából, a foglalkoztatásból, hát Nem olyan nagyon ördögtől való az a gondolat, hogyha én találok egy családot, aki eladósodott, újrakezdést ígérek neki, akkor azt mondom, hogy itt van egy startkártya, egy dupla startkártya, mert hogy gyerekeket nevelsz, tönkrementél, és valóban gyors újrakezdést.
Aki esetleg nem tudja, hogy itt arról van szó, hogy aki startkártyást alkalmaz, ott a munkaadónak sokkal kevesebb lesz a helyenként, egyáltalán nem kell fizetni járulékot az adott alkalmazottnak.
Egy speciális start, tehát nagyon sok eszköz van, amit egyébként is használ az állam, ezeket kéne összerakni. Ugye rengeteget halljuk, hogy mennyi üres lakás van, mennyi hajléktalan van, csúsznak le az emberek. Tehát itt azt gondolom, hogy ez a fajta bizonytalanság átjárja az országot, és ugye ugyanakkor arra nagyon-nagyon kell vigyázni. Tehát két dologra nagyon kell vigyázni. Az egyik, hogy az az ígéret ne lebegjen, hogy úgyis megúszod. Uh-huh. Tehát, hogy egyébként ez nem jelenti azt, még mert valaki félreértené, hogy ne lenne fizetőkész a magyar lakosság, megdöbbentően akarnak fizetni, tehát hihetetlenül megfeszülnek a családok, nagyon sok családdal tartjuk a kapcsolatot, tehát ki akarnak ebből kerülni saját erőből, nem akarnak hozzá megszégyenítő segítségeket, tehát tényleg a végső pont az, amikor elengedik ezt. Ez az egyik, hogy ennek ellenére nem kell azt üzenni, hogy ne feszülj meg, tehát azt kell üzenni, hogy feszülj meg, tehát hogy muszáj, hogy megtart a lakhatásodat, hiszen a családodról van szó. A másik, ami nem szabad, hogy adott esetben egyre lazább megoldások jöjjenek. Tehát aki mondjuk az elsővel élt, az mondjuk két év múlva visszanéz, azt mondja, hogy a fene egye meg, hogy most egy sokkal jobb helyzetbe kerülnék, ha akkor nem vállaltam volna be. Tehát, hogy ezek a kockázatokat, ezt nagyon-nagyon figyelni kell, hogy ezek logikusak legyenek, kiszámíthatóak legyenek.
És következetesek,
mert ugyanaz, mint amikor a rezsi elengedések, tehát a rezsitartozás elengedések vannak. Hát gondoljuk végig, hogy milyen hatása van annak, amikor valaki fizetgeti mondjuk az áramdíjat. Nagyon sokat beszélgettünk szolgáltatókkal erről, és aztán egyszer csak a szomszéd, aki soha nem fizetett, kap egy 50%-os elengedést. Hát ez nem fogja meggyőzni a többieket, hogy érdemes küzdeni, és ugyanez van itt is, hogy azért azokra is mindig figyelni kell, akik normálisan fizetnek, megfeszülnek, akarnak. Tehát, hogy itt ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hogy a kormányzat hogy nyúl hozzá. Mi egyébként úgy látjuk, hogy tényleg sok eszközt használ a kormányzat. Nem egyszerű kérdés ez, tehát hogy ha valaki azt gondolja, hogy ezt egy döntéssel le lehet, tehát nagyon-nagyon nehéz ezekhez hozzányúlni, és hát ezért van az, hogy vannak jó döntések. Én azt gondolom, hogy most például az eszközkező amilyen irányba fordul, tehát most egy törvénymódosításban reménykedünk, hogy a lakáskezelés, mert a család idézőben kezelés is oda kerül.
Tehát ez ne lakást, hanem családot vegyen át az állam.
Így van. Tehát, hogy a gondoskodás oda, és utána tulajdonképpen majdnem mindegy, hogy hol fognak lakni, mert lehet, hogy én elmozdítanám a családokat. Tehát egy apukának máshol nagyobb munkalehetősége van, akkor ő nem biztos, hogy azt a lakást akarja kibérelni, nem belakott. Tehát, hogy itt ezzel a lakás állománnyal is másképp kéne, vagy másképp lehetne élni ebben a helyzetben.
És ezért speciális helyzet az Ócsai is, vagy az Ócsai jelentkezés is. És csak csöndben, zárójelben jegyzem meg, hogy amikor direkt megnéztem a Máltainak a honlapját, és azért mondom, hogy Máltai, mert ugye ez van, hogy máltai.hu, akkor ott például találtam egy hiteles programot, amit pont arról szól, azért mondom ezt, mert ez a neve, hogy ha már egyszer bajba került, akkor családként próbálnak nekik segíteni, vagy próbálnak ennek a családnak segíteni, hogy nézzük meg, mennyi pénz jön be, mennyi menne ki, akkor mit kellene ahhoz lefaragni, hozzátenni, másképp csinálni.
Nagyon, nagyon sok, mert egyrészt ugye azért itt már a sok szó elhangzott, hogy itt bizonyos családokat ilyen sokkos állapotban találunk. Tehát annyira be van szűkülve egyetlen egy dologra, hogy elvesztem a lakásomat, ugye főleg egy családfenntartónak ez egy rettenet. Tehát aki hosszú éveken keresztül jó apa volt, és most elkezd érezni, hogy ő nem biztos, tehát hogy nem tudja biztosítani a családjának a nyugalmat, ez elég tényleg egy munkáját elveszteni. Tehát itt néhány hónap vagy néhány év alatt borzasztóan összetörik a család, tényleg egy töredezett családdal találkozunk, és nagyon gyakran nagyon kézenfekvő dolgok sem jutnak eszükbe. Tehát, hogy volt egy történet, ami kimondott egy értelmiségi anyukáról, egyedül nevelte az egyetemista gyerekét, és nem merült föl, hogy a gyerek fölveheti a diákkölcsön, nem merült föl, hogy elmehet dolgozni, nyelvszakos volt az egyetemen. Tehát, hogy volt egy anya képe, aki az anya, aki gondoskodik a gyerekéről, és ezt valakinek el kellett neki mondani, hogy attól nem lesz rossz anya, hogy a gyereket dolgozik az egyetem alatt. Hát én is dolgoztam. Tehát, hogy van, amikor ennyire be tud szorulni az ember egy...
Most az jutott eszembe, hogy nem olyan régen itt az arénában volt olyan vendégünk, közgazdász, aki viszont nagyon, nem azt mondom, hogy jól menő, de rendes, jó körülmények között élő családokról kimeri jelenteni, hogy a nagy részük nem ért a pénzhez, és mai napig nem tudnak abból gazdálkodni, ami bejön. Tehát nem azt nézi, hogy hány forint jön be egy hónapba, és az alapján költ, hanem költ, és egy másodlagos az, hogy mi jön be. Tehát akkor viszont, aki meg krízis helyzetben van, az duplán igaz lehet erre, nem?
Hát nyilván a kétségbeesés soha nem jó tanácsadó. Ráadásul ugye itt, hogyha már a hitelesnél ugye a bizalom szóba jött, hogy tehát a bizalmi tőke a legnagyobb tőke minden helyzetben. Tehát a hajléktalan gondozásban, a cigánytelepeinken, tehát abban a pillanatban, amikor elhiszi egy ember rólam, hogy én nem a fizetésemért jövök ide, nem azért, mert egy bankot, egy önkormányzatot, stb. Képviselem, hanem hogy érdekel az ő élete, ott egy hatalmas váltás történik. Ez valamikor 10 találkozás, tehát ez nem varázsütésre megy. Na most, hogyha ezen túl tudunk lépni, akkor ott nagyon sok minden megnyílik. Mert ő nagyon fél elmondani adott esetben azokat a tartozásait például egy banki szakembernek, ami hát hiába fogják elengedni neki, vagy átütemezni, nem merte bevallani, hogy még 5 felé tartozik. Tehát, hogy ezeket mind-mind érdemes akkor gyorsan átbeszélni, és azt is ki kell mondani, amikor nincs remény. Tehát, hogy minél gyorsabban jussunk el oda, hogy lássa világosan, újraépítkezhessen. Tehát az, amikor húzódik, ez a legrosszabb, ami történhet. Ehhez viszont tényleg nagyon gyakorlott, nagyon felkészült szociális munkásgárda kell, és azt azért ne felejtsük el, hogy ezt most tanulja mindenki. Tehát ez a fajta válság, ez nem volt még, tehát ezt nem tanították egyetemen, hogy kell ezt kezelni se a gazdaságnak, se a szociális munkásoknak, tehát ez egy nagyon speciális feladat.
Külföldi példa sincs? Külföldi jó példa, ha lehet ezt mondani, bevált példa?
Hát erre igazából nincs. Tehát én mindig nagyon félek a külföldi példáktól, mert hogy soha nem tudjuk rendesen megnézni a környezetet. Nem csak a kulturális környezetet, meg a gazdasági környezetet, egyébként a helyi napi dolgokat, ahogy egy település vagy egy város működik, hát ezek országonként is változhatnak.
Akkor
országon
nem
belül.
Külföldre. Azért volt Magyarországon is gazdasági válság még a második világháború előtt. Ott is hirtelen szegényedtek el családok, ott is komplett familiák, társadalmi réteg mozdult meg, és mondjuk akkor is volt az, hogy indult el például a főváros felé szebb jövő reményében. Akkor is kialakultak szegény telepek. De akkor is valahogy kezelni kellett ezt, bár nyilván egy kicsit más volt a társadalmi bányázottság.
Hát ugye most történészek összevezhetnének ezen, hogy mi is lett azért a kezelésnek itt és ott a megoldása. Az biztos, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet. Tehát azt lehetett látni, az államok más-más módon avatkoztak be, ki úgy, és hogy ugye azért ez tagadhatatlan, hogy a második világháborúba torkolott ez a válság megoldás. De hogy azért, tehát a kezeléseknek azt gondolom, hogy valóban mindig az a mértékegység, hogy mennyire figyeli az embert. Tehát, hogy mennyire tud középpontba kerülni az ember. Tehát itt, és azért borzasztó nehéz, és nyilván ezen mindig minden politikus megsértődik, amikor azt mondjuk, hogy 4 év alatt nincs válságkezelés. Hát főleg nem 1 év alatt, amikor választásokig 1 év van, és ezt meg azt gondolom, a többieknek kéne tudomásul venni, hogy a politikus az pedig a választásokra készül, tehát ő nem hozhat népszerűtlen döntéseket, stb. Tehát ilyenkor nem várható, hogy egy mindenki számára nehéz döntést meghoznak, itt nehéz döntéseket is kell hozni. Tehát nem csak rezsicsökkentésből áll a
gazdasági. És nem túl népszerű döntéseket
ráadásul. Tehát, ezt adott esetben egy nagyon erős kormányzat mondjuk a kormányzás elején megteheti, de ez is azt gondolom, hogy nagyon kockázatos. Amiről mi most beszélünk, azok 20-30 éves folyamatoknak kellene, hogy legyenek. Tehát ebbe olyan társadalmi és mögötte politikai konszenzusoknak kéne lenni. Tehát például, amikor 5 évvel ezelőtt a gyermekszegénység elleni küzdelemről sokat beszéltek, és létrejött az a még az előző kormány alatt a Legyen jobb a gyerekeknek kormányprogram, ugye az 25 évre tervezett, és azt ellenszavazat nélkül fogadták el, az egy másik kérdés egyébként, hogy apró pénzre bontva aztán mi lesz, de hogy ilyen programokat kell megalkotni, amit addig gyűrünk, amíg egy kompromisszumos megoldást tudunk, amire mindenki zöld gombot nyom. Enélkül biztos, hogy azok arról a területről, vagy azokban a területekben, amiről most beszélünk, nem lesz változás. Tehát itt 2 év alatt csodákat igazából nem lehet művelni, el lehet indítani folyamatokat, és hát láthatjuk, hogy zakatolva indul minden, még a jó döntések is zakatolva.
Igen, és itt akkor hadd kötekedjek, mert arról beszélünk, hogy a józanság, a társadalom, meg az összakarat, de amikor azt látom akár a közösségi portálokon is, hogy egy szerencsétlen kismacska milyen figyelmet kap, vagy éppen aktuálisan a gyermekekhez kapcsolódó problémák, vagy egy-egy történet mekkora nézettséget kap, olvasottságot kap, akkor kötve hiszem, hogy a hajléktalan kérdés ugyanezt megtenni, és szerintem ez átfordítható akár például az 1%-os kampányban is.
Hát ez megérne valószínűleg egy egész arénát az 1%-ról, hogy beszéljünk. Ezt mi nagyjából fel is adtuk egyébként ezt a fajta küzdelmet. Csak mert pénzbe
került, tehát én itt azért próbálok a másik irányba menni.
Hát azt gondolom, hogy most már sok-sok éve mindenkinek nyilván fájó kérdés, amikor ránézünk az elosztásra, és mondjuk a Magyar Máté Szeretett Szolgált három állatvédő alapítvány is megelőzi. Nyilván meg lehetne nézni, hogy ki mennyit költ kampányra, hogyan teszi ezt, de ugye borzasztó nehéz a másik ellen beszélni. Tehát ők is nyilván hihetetlen nagy lélekkel nagyon szép dolgokat próbálnak megfogalmazni. Nyilván nekünk, akik a közösségért dolgozunk, talán egy beteg kutya vagy egy beteg macska kevesebbet jelent, mint egy beteg gyerek, és ezért nem egészen értjük ezeket a fajta mozgásokat, de ez megint állami felelősség, hogy az 1%-ot hogyan lehet gyűjteni, mire lehet gyűjteni, mennyit lehet költeni kampányra, tehát ebben jóformán semmilyen ellenőrzés nincs. Hozzáteszem, hogy a felhasználásban sincs különösebben mély ellenőrzés. De én azt gondolom egyébként, hogy a magyar társadalom minden rossz hír ellenére nagyon jó állapotban van. Tehát, hogy én azt merem állítani, hogy amikor 20 éves volt a Máté Szeretett Szolgált, az volt a mondatunk, a születésnapi mondatunk, hogy Magyarországnak van a legnagyobb szíve. Tehát ez az ország, amikor baj van, akkora eredményeket tud kipréselni magáról, amikor végre konszenzusra jutunk valamiben, végre egyfelé tudunk nézni, mert történik valami nagy baj, ez szörnyű, de mindig valami nagy bajnak kell történni ahhoz, hogy egyfelé nézzünk. Abszolút erején felül teljesít. Tehát azt is látom, hogy amikor a Máltai Szeretett Szolgáltatnak is van olyan felszólítás, és mondjuk ebből a kelet-német eseményeknél lehetett nagyon látni, hogy hát szerintem ilyet akkoriban a rendszerváltás előtt más országban kockáztatva mindent befogadnak kelet-német családokat hónapokra, mindenféle papír nélkül, úgyhogy még akármi is jöhet, ezt mi végignéztük, vagy amikor a délvidéken már a bombák hullottak, akkor 50 busz összeáll a Hősök terén, hogy kimentsen Horvátországból embereket, és ezt vállalják saját pénzre buszsofőrök, busztulajdonosok. Tehát én azt gondolom, hogy ez a nemzet, ez tud hősies dolgokat csinálni. Tehát persze, hogyha folyamatosan mindenféle olyan dolgok repkednek föl, amit két oldalról lehet nézni, és állandóan csattan a két rész, akkor persze azt érezhetjük, hogy mennyire széthúz mindenki. Én azt állítom, hogy hihetetlen mennyiségű tartalék van a társadalomban.
Nem lehet az, és ez nem magyar kérdés, hogy egy értékrend zavar van? És egyébként azt mondom, hogy egész Európában, az egész világon?
Hát megint azt gondolom, hogy egy válságban ez nem egy természetellenes dolog, és ezért hihetetlen nagy felelőssége van az írástudóknak, hogy kommunikálnak ebben a helyzetben. Tehát, hogy mire használjuk ezeket a lehetőséget. Higgadtan elmerjük-e mondani azt, hogy a gazdasági válság az ilyen bajokkal jár. Hogy itt nem minden döntés jó, hogy előbb említette Úrcsát, hála Isten nem kérdezett bele mélyebben, de hogy hát akár hogy is nézzük, azt ugye mi éveken keresztül mondtuk, hogy olyat nem szabad csinálni, és aztán amikor a 80 ház elkezdett épülni, és a kormány éppen minket szólított meg, akkor azt kellett mondani, hogy most már a 80 lakást nézzük meg, vagy 80 családot, mert ez már lesz. És persze lehet egy kis szobát nyitni arra, hogy még utólag is mindenki mérgelődjön azon, hogy a legjobb az Úrcsai lakópark, de hogy ezekről igazából higgadtan kéne folyamatosan beszélni, egy kormányzat se arra predesztinálódott, hogy minden döntése jó legyen, bosszantóan rossz döntések születnek minden kormányzatok alatt, és el kell ismerni a jó döntéseket is. Hogy erről lesz-e olyan, hogy egy aránylag szélesebb sávban lehet beszélni, hogy nem kell félni egy rossz mondattól mondjuk a cigányság ügyében, tehát hogy az ember esetleg rosszul fogalmaz, akkor utána az összes híradásokban ő fog címlapon, pedig csak egy kérdést tett fel adott esetben, amit nem egészen pontosan ért, és rengeteg ilyen terület van, hogy ezeket úgy jól átbeszélni, egyébként egy válságban érdemes lenne, mert úgyis újra kell indulni, újra egy csomó mindent újra kéne gombolni. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon súlyos felelősségünk van mindannyiunknak.
Ha már azt említett, hogy nem kérdeztem bele Ócsába, szóval hogyan lehet jól kommunikálni egy válsághelyzetben, akár egy Ócsát, akár mást?
Hát mondjuk Úrcsát szerintem sehogy, tehát ezt mi nagyon szenvedjük most, és ez azért nehéz egyébként, mert hogy ha ott elvágjuk a kommunikációt, hogy mi történt, hogy ez egy jó döntés vagy rossz döntés, ezt azt gondolom, hogy sokan sokféleképpen mondják, szerintünk lehetett volna jobban egyébként ezt a pénzt elkölteni. De ha már van, akkor azért ez egy Budapesthez közeli, lehet, hogy rossz az infrastruktúra, de most gondoljunk arra, hogy egy 80 házból álló kis településként létezik. Ha tudunk egy mikrobuszt vásárolni, és az egyik ott lakó apuka egy helyi iránytaxit fog működtetni, és 50 forintba fog kerülni a jegy, akkor kis ráfordítással a közlekedést megoldjuk. Tehát itt megint az a kérdés, hogy sikerül-e itt egy közösséget felépíteni a 80 családból a Máltán, tehát mi most már erre feszülünk rá. 80 házban fog lakni 200 gyerek, az nagyon nagy szám. Tehát, hogy itt igazából, ha föl tudunk építeni egy közösséget, akik megszervezik magukat, akik be fognak Budapestre járni, dolgozni, akik megszervezik a közlekedésüket, a babamama klubot és a többi, most mondhatnék még butaságokat is, akkor ennek értelme van. Hogy ez sokba került, ennél vannak sokkal rosszabb döntések, és most erről ne beszéljünk, nagyon-nagyon drágán vásárolunk, meg nagyon-nagyon fölöslegesen szórunk ki pénzt, akár szociális intézményrendszeren belül is. Itt most azzal okozzuk a legnagyobb bajt, hogy lassan annyira rossz hírű már az Ócsai telep, hogy ezt a egyébként jó lehetőséget sem merik majd választani az emberek, tehát ebben megint van közös felelősségünk, ezt mi most folyamatosan fogjuk egy picit javítani. Nagyon szép házak lesznek, mi azt gondoljuk, hogy érdemes lesz idejönni, és független attól, hogy sokba került, ez ugye őket hála Istennek nem érinti, hogy mennyibe került, hogy itt kialakítható jövőkép, és biztos, hogy egy összetörött családnak ez egy újrakezdést jelenthet.
Visszatérve egy kicsit a devizaadósok helyzetére, de nem is feltétlen csak a családokra, az jutott eszembe, hogy annak idején, és ez még akár az 50-es, 60-as években is jellemző volt, még a szocializmusban is, hogy akinek kevés pénze volt, akár vállalt az, hogy egy cselét szobában lakva elszegődik mondjuk családokhoz segítőnek. Azért ez már másik társadalom, tehát ilyen már lehetetlen, hogy valaki egy kis apró pénzért, kosztért, kvártért egyébként kvázi cseléd? Most ezt a szónak a nemesebb értelmébe természetesen.
Én azt gondolom, hogy ez most nem fogjuk cselédnek, házvezetőnőnek hívják, az ilyet szerintem abszolút
azért
gyakorlat.
Azért mondtam, tettem zárójel, igen.
A felső középosztályban, tehát ez szerintem láthatóan van, de a mondjuk a középosztály bármely rétegében a babysitterség, ami mondjuk lehet, hogy nem ott lakik, de adott esetben bizonyos helyzetekben ott is lakhat, amikor egyetemisták bizonyos szolgálatokért kapnak szobát. Tehát ez azt gondolom, hogy gyakorlat. Ott azért egy kicsit más volt ugye a mobilitás, tehát hogy ma megtörtént, hogy valaki 100 kilométert utazik vonattal oda-vissza, mondjuk a század erőn ez nem volt lehetséges, tehát ha valaki vidéken lakott, az nem tudott oda-haza menni, még akkor is, ha csak 3 órányi munkája volt egy nap. Tehát, hogy egy picit más a helyzet, de ez abszolút működik, és azt gondolom egyébként, hogy nagyon sok mindent azért szabályozással is lehet működtetni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy sok üres lakás van, hogy ezt bevonjuk-e a magyar lakáspiacra. Tehát adott esetben úgy, hogy mondjuk Ócsa után, ha még egyszer a kormánynak lesz pénze, akkor mondjuk nem még egy Ócsát épít, hanem adott esetben kibérel lakásokat nagyon szigorú szabályok alapján, nagyon szigorú protokollal. És azt mondja, hogy ezután csak 2% adót kell fizetni, vagy adott esetben egyáltalán nem kell adót fizetni, és ebből egyébként, ha te építőipari vállalkozó vagy, akkor legalább a kölcsönödet törleszteni tudod. És hogy az állam adott esetben ehhez hozzáad, ha más nem, akkor ezt az adókedvezményt, de még ezer más módon. És hogy nagyon sok ilyen szabályozó létezhet, hogyha ebbe konszenzusra tudnánk jutni. Egyébként ebben most szerintem lenne konszenzus, hiszen pont az Ócsa arra volt jó, hogy 1000 oldalról lehetett támadni a kormányt, tehát most a támadások irányából ugye vissza lehetne válaszolni, tehát egy következő néhány milliárd forintot érdemes lenne ilyen bérleményekre költeni, akár egy eszközkezelő keretein belül is.
Másfél percünk maradt, olyan jó hallgatni ezeket, hogy végre egy kicsit megpróbáljunk valamibe egyetérteni, hogyha meg lenne ez az egyetértés, akár vállalna még egyszer miniszteri biztosi posztot, hogy ezt össze is hozza?
Hát, hogyha az lenne, valaki megígérné, hogy ott utána egyetértések lennének, akkor az ember bármit elvállal, mert nem azon múlik, hogy az ember miniszteri biztos vagy sem. Nagyon nagy lehetőség, egyébként nagy tanulás, de itt inkább tényleg arról van szó, hogy meg tudunk egy picit állni bizonyos döntések előtt. Tehát amiről az elején beszéltünk, hadd kanyarodjak oda-vissza, ha most a főváros vezetés és jelesű főpolgármester úr, csináltunk egy kis tanulmányt, az a címe, hogy a hiányzó láncszem, és pont erre az alkohol, drog, erre írunk egy nagyon részletes tanulmányt, hogy mit kéne ezzel a 200-300 emberrel csinálni. Hogyha tényleg megtaláljuk a válaszokat, akkor itt a főváros vezetése mögé áll-e a főpolgármesternek, ő úgy látom, hogy nagyon lelkes attól, hogy most már konkrétan név szerint akarjuk a problémát megoldani, és minden más helyzetben is merjük-e azt, hogy a személyes ügyeket személyes ügyként, és a szabályzandó dolgokat pedig szabályzandó dolgokként kezeljük. Szerintem erre lenne esély. Én a választásokig már nem sok esélyt látok erre egyébként, hogy logikusan higgadtan tudunk beszélni, de mondjuk a következő év után is lesz még élet.
Köszönöm szépen, hogy elfogadta megkívásunkat, még jó pár arénát meg fogunk szerintem akár ezzel a témakörrel is tölteni, de addig is köszönjük szépen, hogy itt volt Vesely Miklós.
Köszönöm a lehetőséget.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnökét hallották, én Boros Péter vagyok, hallgassanak továbbra is bennünket, nem sokára a hírek következnek itt az Inforádióban, viszont hallásra.